légióban használatos vékony szuronnyal ejtették.
Mackenzie a meggyilkolt kofferét nézte át. Hirtelen meglepetten felkiáltott.
Ide nézzenek! Egy rozsdás, vékony, hosszú pengéjű francia rohamkés. Ugyanolyan fegyver, mint amivel a gyilkosságot elkövették. Nincs kizárva, hogy a szerencsétlen Hoffert, vagy azt az ismeretlen Temzéből kifogott áldozatot. Éppen Lermontov ölte meg, aki maga is ugyanilyen halált hat most.
Scrib szaglászva nézett körül, azután lehajolt a koffer mellé, és gondosan összesepert valamit. Apró, értéktelen gyöngyszemek voltak, hasonlatosak azokhoz, amiket a gyerekek játékból szoktak felfűzni. A főkapitány helyettes szobájában ültek. A felderítetlen gyilkosság sorozat most már kissé kellemetlen volt a rendőrségnek. A lapok mohón vetették rá magukat az ügyre, és holmi londoni rémet emlegettek.
Most már biztos, hogy Lothar zsarolójánál van a helyzet kulcsa. Ez a Horn nevű katona 10 éve dezertált Forlamiból. Hogy Cinzár zsoldjában áll-e, az még nem biztos. De hogy itt lappang Londonban, az kétségtelen. A gyilkosságot kifedezte fel?
Hajnali 3-kor Hertha világosságot látott Lermontov szobájából kiszűrődni. Bekopogott. Így fedezte fel a gyilkosságot.
Scrib felügyelő visszatért nyulacskával.
Scrib, elvisszük most magunkkal nyulacskát, hogy egy kis őszinteségre vegyük rá. És le kell még kontrollálni az ismerősök alibijét.
Megtörtént. Lord Lindsay fél egykor még ágyban volt. A hindu költő a Margaréta kávéházba vitette magát, fél egykor ért oda, és fél négykor távozott az autóján. Megfordult még gyakran a házban Rastignac vezérigazgató és a felesége. Ezek maguk is vendégeket fogadtak aznap. Ha kiderítjük Lermontov és a temzei halott személy azonosságát, és megállapítjuk, hogy a gyilkosságok csak ugyan összefüggésben vannak-e Cinzával, akkor nem dolgoztunk hiába.
A meggyilkolt kofferjában ilyen gyerekholminak látszó apró gyöngyöket találtam.
Connor, maga érti?
Nem. Nem értem, mi lehet. A hindu alibije nem tetszik nekem, Scrib. Nézzen körül abban a Margarétában.
Gondolja, szőr, hogy ez a dúsgazdag, előkelő indiai úr gyanúba jöhet?
Hogy a hindu gazdag, az csak az életmódjáról tudjuk. Csekjei a nyugat-indiai bankra szólnak, de letétje mindössze 3000 font. És ha egy mohamedán arab, buddhista, hindu költőnek adja ki magát, aki 3000 font letétjével szeretne maharadzsának látszani, akkor tudnom kell róla, hogy ki látta őt a gyilkosság idején a kávéházban, amely előtt 3 órán keresztül állt az autója. Na, megérkeztünk.
A törvényszéki orvostani intézet előtt voltak.
Vegye le nyulacskáról a bilincset, Scrib. Nyulacska szeretné megnézni Lothar tanár barátjának porhüveit.
Egy kisebb terembe értek, ahol 4-szögletű bádogajtók voltak a falban. Az altiszt a sötét nyílásból hordágyszerű deszkát húzott elő. Ezen feküdt a meggyilkolt Lermontov. Nyulacska döbbenten felkiáltott.
Istenemre! Tagyiev!
Sejtettem.
Mielőtt újra leértek volna a kapuhoz, Connor megfogta nyulacskát a karjánál, és Scribnek átadott egy kodakot a hozzávaló magnézium fényszerkezettel.
Legyen szíves, Scrib, menjen vissza és csináljon egy felvételt a halottról.
10 perc múlva Scrib újra lent volt a bejáratnál, de Connort egyedül találta.
Képzelje, kirántotta magát a kezemből és elszaladt. Egy pillanat alatt nyoma veszett.
Scrib mélyen a szemébe nézett felettesének, szomorúan bólintott és nyelt egyet. Azután újra beültek a rendőrségi autóba.
Elhangzott Menni vagy meghalni. Írta Rejtő Jenő. A 7. részt hallották. Narrátor Molnár Piroska. Közreműködött Bánovics Vivianne, Gubás Gabi, Egri Bálint, Hunyadkürti István, Mészáros András, Moai Tamás, Mózes András, Szervét Tibor, Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Vajda István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2015-ben. Rejtő Jenő, Menni vagy meghalni. Nyolcadik rész.
Ibrahim Ben Sinza meghívja önt a Hill Street 9-es szám alatt lévő Koloniál klubba, fél emelet 4, ahol hajlandó meghallgatni az érdekeltek üzleti ajánlatát.
A tanácsos úr 3 szakasz rendőrrel körülfogja az egész házblokkot. Irving, a csoportjával elhelyezkedhetne a művész bejáratnál és az udvari ablak alatt. Néhány detektív az ajtóhoz vezető lépcsőházi folyosót szállja meg. Scribbel majd őrizzük az utcai ablakot. És ön, McKenzie, ha szintén jónak látja, megpróbál bejutni a találkozáshoz.
All right.
A gyűlésen Lindsay elnökölt. Ott volt Lothar is, nagyon megviselten, összetörten. Rastignac szép arab feleségével, Báró Valdenegné, ő jelent meg a gyűlésen, mivel a férje Dél-Afrikában volt. Ezen kívül még 4-5 kisebb részvényes, a vállalat ügyésze, ügyvezető igazgatója.
Igazgatói állásomról lemondok, és részvényeimet szívesen bocsátanám a társaság rendelkezésére.
Nagyon sajnálatosnak tartanám ezt a mai árfolyamok mellett, viszont magasabban nem vehetjük át.
Elhatároztam, hogy a társulat által felajánlott összeg dupláját fogom Lothar barátomnak folyósítani.
A szabályok értelmében bejelentem, hogy Báró Valdenegg vezérigazgató, neje ő méltósága és saját nevében részvényeit a Majorita koncernnek eladta.
A báróné, a még mindig nagyon szép asszony, csodálkozva emelkedett fel helyéről.
Ez valami tévedés lesz.
Itt van az eladásról szóló szerződés, a férj nevére szóló szabályszerű közjegyzői meghatalmazással. Vagy ez nem a méltóságos asszony aláírása?
A báróné figyelmesen megnézte, egy pillanatig úgy látszott, hogy elájul, azután mégis erőt vett magán.
De az én aláírásom.
Nagy csend támadt. Senki sem értette a jelenetet. Újra Lindsay emelkedett szólásra.
Fel kell olvasnom a további megbeszélés előtt a pénzügyminiszter legújabb rendeletét, amelyet éppen most vettem át a titkáromtól. A rendelet értelmében semmiféle dél-afrikai részvény árfolyamát a további intézkedésig a tőzsdén nem jegyzik. Az ilyen részvényeket eladni és venni tilos, mert a mai naptól kezdődően a megszüntető rendelet napjáig ezek az adásvételek jogérvényesnek nem tekintetnek. Így sajnos sem az Afrikai Mahagóni Társaság, sem Rastignac úr, Lothar vezérigazgató részvényeit nem vásárolhatja meg. Az ülést berekeztem.
A gyűlés résztvevői izgatottan tárgyalták az eseményeket. Valdenegg báróné még aznap bement a rendőrségre, és fondorlatos csalás címén feljelentést tett saját férje ellen, aki Dél-Afrikában tartózkodik.
Az embereim elfoglalták a kijelölt helyüket.
Jól van, Scrib. Maga velem jön. Mi volna a véleménye, ha beülnénk a Margarita bárba egy viszkire? Kezd nagyon meleg lenni.
Bocsánat, szőr. Ön azt vállalta, hogy velem együtt az utcai ablaknál intézkedik.
Fütyülök rá. Ha találkozni akar velem az a gazember, jöjjön be a bárba. Előre, Scrib. Ma a vendégem.
Scrib képtelen volt Connornak ellent mondani. Alig ültek néhány percig, Herta lépett hozzájuk.
Zavarom?
Mindig örülök, ha láthatom.
Láttam, ahogy megérkeztek az imént. Azt is tudom, miért jöttek. És meglepett, hogy nyugodtan beültek a kávéházba.
Engem is.
Természetesen a tanár úr is kapott meghívót.
Mr. Connor, kötelességem közölni önnel, hogy egy barátunk, aki a gyarmati hadseregben volt tiszt, azt állítja, hogy Sinzát 10 évvel ezelőtt megölte egy Hor nevű francia légionista.
Igazán?
Én azt hiszem, hogy ez a légionista szerepel most, mint Sinza. Mr. Connor, nem tudná elfogni azt a gazembert, hiszen magáról csodákat mesélnek.
Miért érdekli Sinza? Hiszen az apját nem ez a rabló fenyegeti. Vagy igen? Scrib, úgy látom, maga diétán van. Ott áll a pohara és nem iszik.
Tudom, miért ilyen flegmatikus. Mert büntetni akar, amiért nem vagyok őszinte magához. Ne ítéljen meg hamisan. Mióta először találkoztunk, csak öntől remélek segítséget.
Akkor miért nem mondott el mindent őszintén?
Nem lehet. Ne kérdezze. Nem lehet.
Bízzék bennem, közel vagyok az ügy befejezéséhez.
De miért ül itt akkor? Miért nem próbálja elfogni azt a gazembert?
Nem mondhatok mást, mint hogy bízzék bennem.
Magam is attól tart,